Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk lekcióját Lukács evangéliuma 10. részéből olvassuk, Mária és Márta történetét, a 38. verstől a 42. versig, melyet a gyülekezet helyet foglalva hallgassunk meg.
Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
Gyertek testvérek, emeljük fel szívünket és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, amit énekelhettünk is, hogy neked víg szívvel szolgálhatunk. Ami azt jelenti, hogy örömmel tehetjük, amit teszünk. Mindenen túl van kedvünk ahhoz, amibe belefogunk. Van örömünk abban, amit csinálhatunk. Így köszönjük neked ezen az őszi vasárnapon munkánk gyümölcsét. Most, amikor aratásra is sor kerülhet, vagy szőlőfürtöket vehetünk le, úgy örülhetünk annak, hogy termésünk van, és gyümölcsöt termett az, amiről gondoskodtunk. És köszönjük neked azt is, amikor íróasztal fölött örülhetünk valaminek, ami sikerült. És köszönjük azt is, amikor együtt lehetünk ebben a közösségben, és téged dicsőíthetünk, mert örülhetünk annak, hogy itt vagyunk. Köszönjük neked a gyülekezetünkben termett gyümölcsöket, a fiatalokat, az idősebbeket, a bibliaórákat, mindazt, amit láthatunk, és amiben örömmel szolgálhatunk. Köszönjük neked minden olyan pillanatot, amikor ezt az örömöt meg tudjuk osztani mással, de legfőképpen veled, mert fiadban örülhetünk annak, hogy te szeretsz bennünket, és földi munkánknak, létünknek értelme van. Ugyanakkor kérünk téged, hogy bocsáss meg azt, amikor bármit is csinálunk, nem tudunk kedvel és örömmel dolgozni, és nem tudjuk örömmel végezni azt a feladatot. Mert gát van bennünk, mondjuk mohóak vagyunk, vagy irigyek vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy nem becsülnek meg bennünket. És bocsáss meg azt is, amikor mi teszünk keresztbe valakinek, amikor kárőrvendőek vagyunk, amikor csak azért sem engedjük a másikat, és ezzel szomorúságot okozunk neki, mert nekünk valamilyen sérelmünk van. Kérünk téged, hogy hadd tehessük le mindezeket eléd. Hadd láthassuk meg azt, hogy mi értelme van annak, hogy hozzád fohászkodunk, és hogy keresztényeknek hívnak bennünket. Adj nekünk kedvet, örömet abban, amit teszünk, és abban is, hogy most a te igédet hallgathatjuk. Kérünk téged, küld a te szent lelked, hogy legyen nyitott a szívünk igéd befogadására, és annak a cselekvésére. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetem köztetek, írva van a már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangélium a 10. részében, a 41. és 42. versben. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Amen. Amikor Jézus találkozik valakivel, nagyon sokféle állapotban vannak az emberek. Volt már, aki ült, mint például Lévi, volt a gazdag ifjú, aki odarohant. És most itt van egy testvérpár, Márta és Mária. Márta, aki befogadta Jézust az ő házába. És én úgy örülök neki, hogy végre valaki, aki aggódik, meg nyugtalankodik, meg akinek határidők vannak a feje fölött, valaki, aki dolgozik, egy ilyen emberrel találkozik, és ez az ember ki is tudja mondani, hogy aggódok és nyugtalankodok. Azért örülök ennek, mert azt gondolom, hogy Mártával nagyon sokan tudunk azonosulni. Főleg most így a járvány után. Ugye azok a dolgok, amik a járvány miatt elmaradtak, azokat mindenki most pótolja be ősszel. Folyamatosan jönnek az események, jönnek a feladatok és jönnek a határidők, amiket meg kell csinálni. Sőt, ezek úgy jönnek, hogy még addig csináljuk meg, amíg lehet. Tehát nem csak hátulról nyomnak bennünket, hanem fölülről is nyomnak bennünket a határidők és a terhek. Állandó stressz alatt vagyunk, mint Márta, és nyugtalankodunk. Persze, hogy nyugtalankodunk. Persze, hogy aggódunk. Mennyi munkánk van. Még többet kell csinálni, még gyorsabban. Mindent, ami elmaradt, azt próbáljuk bepótolni előre is, meg hátrafele is. Ismeritek ezt az érzést? Bennetek is van ilyen sok határidő, meg feladat. És közben azt megkérdezni, hogy mi végre, nem? Tehát, hogy ezt miért is csináljuk, és miért így, és miért van ez a stressz, és hogy mások miért nem tudnak ebben nekünk segíteni. Márták vagyunk. Legbelül nagyon sokszor én magam is Márta vagyok, és azt kérdezem, hogy miért kell ezt? Miért kell ennyit sürgülődni, forgolódni? Miért öntenek el ezek a feladatok, amik itt vannak? És miközben Márta segítséget kér, ott van a testvére, ő az, aki a konyhában forgolódik, intézkedik, mindent megtesz azért, hogy Jézus jól érezze magát, azon gondolkodik, hogy mit tegyenek, mit igyanak, hol aludjanak, mi a kényelmes, és hogy minden rendben legyen, addig a testvére, a lány testvére Mária odaül Jézus lábához, és Jézust hallgatja, és Márta megkérdezi Jézustól, hogy Uram, nem szólnál egy kicsit a testvéremnek, hogy segítsen már be egy kicsit, mert megszakadok? Segítséget is kér Márta. Látjuk, hogy stressz alatt van, nyomás alatt van, és próbálja azt megoldani, hogy a munka megosztás igazságos legyen. Van, ahol igazságos a munka megosztás a munkahelyeteken, vagy a családban? Látom, hogy nincs. Tehát, hogy igazából lehet, hogy ugyanannyit dolgozunk, de én az idő alatt sokkal többet el tudok végezni, mint a másik. Tehát, hogy az oké, hogy túlóra ide vagy oda, de hát azért a hatékonyság is. Nézzünk már erre a dologra is rá. Meg egyébként többet is dolgozok, tehát effektíve több időt vagyok benne, mint a másik, aki ugyanannyi pénzt kap, mint én. De nem csak a munkahelyen problémás ez, hanem otthon is, a házi munkában, a gyerekeknél ez minden működött flottul, úgy látszik. Tehát vannak családok, ahol ez rendben van, de hát tudok arról, és nálunk sincs mindig rendben az, hogy ki mennyi házi munkát végez, a kert, a teregetés, a mosogatás, a takarítás, a portörlés, a reggeli készítés, a vacsora készítés, ezek mind olyanok, amiket meg kell osztanunk egymással, és nagyon sokszor ezek nem igazságosan osztódnak meg. És akkor jönnek azok a kérdések, hogy ki mit csinált, múltkor ki mit csinált, a gyerekek között is, hogy akkor most ki a soros, ki a napos, hogy működik ez, ki mennyi pénzt keres amúgy, amiből ezeket a dolgokat meg lehet csinálni. Ismerősek ezek a gondolatok? Ismerősek. És ezek azok, amik ott vannak Jézusnál, egy ilyen nagyon hétköznapi, és más nem is beszél erről, csak Lukács, akinek van érzék az ilyen szociális társadalmi kérdésekhez, és az asszonyi problémákhoz, ez csak nála jelenik meg. Lukács leírja ezt, és nagyon őszintén leírja Mártának a kérdését is, Máriának az állapotát is, és Jézust, aki egyébként lehet, hogy pihent egy kicsit. Tehát, hogy végre befogadta valaki, és ott pihent, és mégis ennek a történetnek egy nagyon aktuális üzenete van, ami itt van közöttünk. Nem csak otthon, a munkában, akár a gyülekezetben is, ami nagyon sok mindent csinálunk folyamatosan, ha hirdetéseket követitek, látjátok, de azt látom, hogy mindig ugyanaz a 10 ember az, akire lehet számítani, akár lelki dolgokban, akár testi dolgokban is. Itt is feltehetnénk azt a kérdést, hogy ki mit végez, és hogy van itt az igazságos megosztás a szolgálatban. Úgyhogy ha ezek a kérdések így bennetek vannak, és magatokévá tettétek őket, akkor nézzük meg, hogy Jézus mit válaszol erre. Azt mondja Mártának, aki gürcöl és dolgozik, így felel az Úr, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Tartsunk 2 perces felháborodást Jézus válaszára. Ez engem felháborít. Hogy mondhatja az Úr azt annak az asszonynak, aki kiteszi a lelkét? Ott ő viszi a háztartást. Mindent megtesz azért, hogy rendben legyen minden, és őszintén még segítséget is kér Jézustól, mire azt mondja, hogy túl sokat aggódsz és nyugtalankodsz. Hát persze, hogy aggódik, meg nyugtalankodik. Persze, hogy segítségre van szüksége. Hogy mondhat Jézus ilyet ennek az asszonynak? Hogy mondhatja Mártának ezt, hogy nyugodj meg, túl sokat aggódsz. Itt van Mária, aki nem csinál semmit, ő a jobb részt választotta. Mi ez? Hát az Úr így segít, vagy hogy gondolja ezt? Tehát ez lenne az igazságosság, ez lenne az evangélium, amit Krisztushoz. Hogy képzeli ezt Jézus? Háborodjunk csak fel, nyugodtan. Mert ebben a felháborodásban, ami ott van bennünk, ebben mi magunk vagyunk benne, de csak mi magunk vagyunk benne. És szükséges ezeket a kérdéseket feltenni, és higgyétek el azt, hogy Márta ezt a kérdést felmeri tenni, és mondjuk úgy akarja, hogy Jézus majd tegyen igazságot, hogy ki mennyi dolgozik, és akkor nézzük meg, hogy jó, estig én vagyok, de aztán mondjuk a reggelit csinálja már Mária. Tehát nem tudom, mit várt egyébként, de valamilyen igazságos munkamegosztásra gondolhatott, hogy azért Mária is hadd segítsen neki. És igazából ez a Jézusi válasz, amit mondott, ez nem azt jelenti, figyeljük meg, nem azt jelenti, hogy Márta, a te munkád az felesleges. Nem mond ilyet Jézus. Sőt, a 6. részben, Lukács evangélium a 6. részében fontos, ahogy az asszonyok dolgoznak és szolgálnak. És elismeréssel szól róluk Jézus. Az egész apostolok cselekedete, amit szintén Lukács tollából származik, arról szól, hogy ha nincsenek asszonyok, akkor Pálnak a missziói útja úgy, ahogy van, nem sikerül. Mert ahhoz kellett Lídia, aki befogadja, kellettek asszonyok, Timóteus édesanyja, aki segítette Páltát. Nem arról van szó, hogy a Mártának a munkája, a háttér munkája, nevezzük így, hogy a földi munkája felesleges lenne, Jézus nem mondja ezt. De amit Jézus mond, azt nagyon sokféleképpen értik a teológusok, és én is, ahogy így gyötrődtem is ebben a felháborodásomban, megnyugodva, elkezdtem keresni azt, hogy az elődeink, az egyházatják hogyan is értették ezt a szöveget, higgyétek el, így 100féleképpen. Ebből nem fogom mind a 100-at elmondani, sőt, ennek egy ilyen hagyomány története van, ahogy azt a szöveget értették. A ciszterciek külön napot szenteltek ennek, és az egészet nagyon mélyen kifejtették a szerzetes rendek, főleg azok, akik egyszerre gyógyítottak, meg egyszerre elmélkedtek is, akiknek szolgálatuk volt, és egyébként lelki módon is Krisztust követték. Türingiai Szent Erzsébet, akiben ez a 2 egyesült például, ő ezt különösképpen fontosnak tartotta. Nem mondom el mindegyiket, de 3-at szeretnék elmondani, mert ez 3 sarkos különböző. 3 különböző és sarkos értelmezése ennek a mondatnak, amit Jézus mond. Az első Origenészhez kapcsolódik, aki Alexandriában tanított, és nem csak ő gondolta így, hanem a követő is, és ez egy nagyon jellemző értelmezése lesz a szövegnek, aki azt mondja, hogy ezt képletesen, magyarul, vagy képletesen, tehát allegorikusan kell értelmezni, és itt a föld és a mennyei világ kapcsolatáról van szó, és ebben, amit Jézus mond, a mennyei világ, amit Mária jelkép, ez a lelki világ, az ember lelki része, az fontosabb, mint a testi része. És Origenész értelmezésében és világszemléletében egy ilyen platonista, azaz a mennyeit kiemelő és a földit lealacsonyító írásmagyarázat jelenik meg, és azt mondja, hogy Máriának a magatartása az magasabb rendű, mint Mártának, és a lelki dolgokra való odafigyelés az sokkal fontosabb, mint a testi dolgokra való odafigyelés. Ebben benne van az is, hogy ő ezt a lelkit meg a testit így ketté választotta, ami azért nem teljesen biblikus, tehát szerintem inkább egységben van, de minden esetre az ő szemléletében és az ő gondolkodásában és az őt követő alexandriai iskolának a gondolkodásmódjában ez megjelenik, és egyébként ezt a középkor uralja is. Tehát a középkori írásmagyarázók, a teológusok jó része vallja ezt, hogy itt a lelkinek van elsőbsége, a testi meg nem annyira fontos, ezt üzeni nekünk ez a történet. Volt egy nagyon mély lelki gondolkozó a középkorban, Eckhart mesternek hívták, ő a misztikus teológusoknak egy nagy csillaga. És Eckhart mester, akinek az ige hirdetése és gondolatait átszövi az elmélkedés és az imádság, sőt őt azzal is vádolják, hogy túl kvietista, ez a kvietista, quiet angol szóra is ból ismerős lehet, azt jelenti, hogy ő ilyen elcsendesedő ember volt, aki lényegében a passzív csendes állapotot, az elmélkedést tartotta a legfontosabbnak, ami Istenhez vezet. Tehát egy olyan emberről van szó, akit ha Origenész példaként állíthatna, sokkal korábban élt Origenész, tehát ez így nem lehetséges, de Eckhart mester lett volna az a lelki ember, aki Máriát megtestesíti. Eckhart mester ehhez a részhez egy nagyon részletes magyarázatot fűz, és ige hirdetést is tart róla. És tudjátok, mint mondta Eckhart mester, én se hittem el először, de végigolvasva tényleg azt mondja, hogy Márta sokkal fontosabb, mint Mária. Mondja ezt a kvietista Eckhart, a csendesen, passzívan emlékező Eckhart mester. Márta a fontosabb, mert szabadon mozog Krisztus mellett, és soha nem hagyja el. Ebből indul ki. Tehát azt mondja, hogy ebben a képben Márta, aki ott van végig Jézus mellett, az ő magatartása, aki kérdezni mer, és meg tudja szólítani Jézust, az sokkal fontosabb, és sokkal szabadabb, mint Mária, akiről azt írja, hogy megrekedt Krisztus lábánál, és nem fejlődik tovább. Tehát Máriáról ő úgy beszél, mint aki oda került Jézus lábához, nem tud szólni semmit, és az ő lelki fejlődése az ott megrekedt bezzeg Márta, aki sűrök forog, és Jézussal tud beszélni, ez nagyon fontos, és szabadon tud kérdezni, az ő képe az fontosabb, mint Mária. Ezt így ki is mondja, tökéletes ellentétét mondja annak, amit Origenész, közben pedig ő lenne a lelki ember. Hogy van ez? Hát úgy, hogy amikor Jézus válaszol Mártának, akkor azt mondja neki, Márta, Márta, kétszer is megszólítja. Nyugtalankodsz és agozd, de azt mondja Márta, Márta. És azt gondolom, hogy ezt a nevet, ahogy kétszer kimondja, ennek a névnek jelentősége van. Márta és Mária nagyon hasonló nevek, Márral kezdődik mind a kettő. Az, hogy mit jelent Mária, azt nem tudjuk, mert annyiféle variáció van, hogy így nem tudjuk rámondani, hogy Mária ezt jelenti egyrészt. Másrészt meg annyi Mária van az Új Szövetségben, hogy maguk az apostolok sem tudják mindig. A sírnál is azt mondják, hogy oda ment az egyik Mária, meg a másik Mária, meg volt harmadik, meg negyedik. Valószínűleg minden második nőt abban az időben Máriának neveztek. Szóval nem tudjuk Mária mit jelent, de azt tudjuk, hogy Márta mit jelent. És a Márta azt jelenti, hogy úrnő. És ebben a Márta Mártában lényegében tényleg kiemeli egy kicsit Jézus Mártát és az ő cselekvését, és azt mondja, hogy amit csinálsz, az egyáltalán nem lényegtelen. Tehát ebben van egyfajta elismerés. Margaret Atwoodnak, egy kortárs írónknak 1986-ban megjelent egy regénye, a Szolgálólány mesé, amiből sorozatot is csináltak, nem tudom, hogy ki hallott róla, ki olvasta, vagy ki látta. Ez egy ilyen utopisztikus világot rajzol le, egyébként nagyon depresszív film, meg könyv is, úgyhogy annyira nem ajánlom, de abban bibliai mintára próbálják a különböző osztályokat és lényegében kasztokat besorolni egy ilyen háború katasztrófa utáni világba, Gileádba. Vannak parancsnokok, feleségek, meg vannak szolgálólányok, és vannak a márták, így nevezik őket. A márták egyébként barna és szürke, jellegtelen ruhába végig gürcölik az egész filmet, a konyhában mindent előkészítenek és segítenek, és hát igazából maga a film is azt üzeni, hogy hát itt az emancipációnak nem sok helye van, és egyébként ti nők maradjatok házi cselédek, és lényegében kihasználunk benneteket. De mégis, ha valakire a legnagyobb bajban számítani lehet, azok mindig a márták. Tehát ők azok, akikről kiderül, hogy egyébként hálózatuk van, akik tudnak egymásról, akik gondolkodnak, és akik segíteni tudnak. Tehát ebben is egy kicsit kiemelkednek minden sötét gondolat és minden depresszív megnyilvánulás mögött. Ők ebben mégis olyanok, akikre számítani lehet. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nincs teljes egyetértés teológus elődeink, egyházatyánk és egyházanyáink, mert hogy a nők is foglalkoztak ezzel a kérdéssel itt, de azt gondolom, hogy a harmadik teológus, aki egyébként rávilágít azokra a példákra, ahol egybe láthatjuk a földit és a mennyeit, a testit és a lelkit, és nem kezdi el ezt firtatni, ezt a fajta különbséget, irigységet, mohóságot, méricskélést. Ő nem más, mint Szent Ágoston, és ő azt mondja, hogy ez a történet, ez egy olyan egységet alkot, amiben Mária és Márta az lényegében egy személyiséget formál meg, úgy, ahogy testvérként is nagyon sokszor egyszerre gondolkodnak az emberek. És annak a szembeállítása, hogy most ki a fontosabb, Mária vagy Márta, az vakvágány, mondja Szent Ágoston. És igaza van, mert azzal, hogy ő egyben látja ezt a két asszonyt, ezt a testvérpárt, ő az egész történetnek egy inkarnációs értelmet ad. Azt mondja, hogy ebben az a fontos az inkarnációban, hogy Krisztus testet öltött. És ebben a testetöltésben ott van a helye a testinek is, meg a lelkinek is. Az, akinek a lábánál ott van Mária, és lényegében ezzel kifejezi, hogy tanítványá lesz, és Jézus lényegében itt olyan korlátokat hágát, hogy abban az időben egy rabbi nem fogadhatott nőt tanítványá, Jézus lábához pedig oda tudott ülni Mária, ami ezt a tanítványságot fejezi ki, hogy Pál is mondja, hogy Gamáliel lábánál ültem, az ő tanítványa voltam. Jézus befogadja Máriát, mint tanítványt, és azt a lelki lényt, aki figyel rá és hallgatja őt, és megnyitja a szíve, megnyílik a szíve, ezzel hangsúlyt tesz a lelki valóságra. És ott van Márta is, akit kétszer is megszólít és beszél vele, és a földi dolgokról gondoskodik. Ezt lényegében Jézus legbensőbb valóságát fejezi ki, aki tökéletes Isten és tökéletes ember. Ő, aki eljött közénk a mennyből a földre, ahol ez a kettő mélyen összekapcsolódik. Az ő személyiségén keresztül láthatjuk a máriaságot és a mártaságot, hadd nevezzem így. Azt, ami földi, és azt, ami mennye. És akkor működik ez jól, ha ez a kettő harmóniában van, Krisztusban. Paradox módon ez a kettő egyesül, de a mi munkánkban, a mi létünkben, a mi szolgálatunkban is ennek meg kell nyilvánulnia. Nem csak úgy, hogy Máriaként, vagy csak Mártaként, nem az egyiket a másik ellen kihasználva, méricskélve, vagy számolgatva, hanem úgy együtt, hogy ez egy házban történik, abban a betániai házban, ahova Jézus belépett, és ez az egy életünkben, egy helyünkön, egy családunkban és egy közösségünkben kellene így történnie. És azt, amit Jézus üzen, hogy van ennek helye a lelki dolgoknak, és van helye a testi dolgoknak, az egyáltalán nem csökkenti le az egyiket vagy a másikat, de arra felhívja a figyelmet, hogy amit teszünk, annak kell, hogy értelme legyen. Lényegében, amit Mária tesz, tehát Mária is segített, én azt gondolom, többször is Mártának. Ha nem segített volna, nem kezdi el piszkálni Márta ezzel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy ők együtt tudtak dolgozni, mint húg és nővér. De nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi értelme van annak, amit csinálunk. Annak is, ami itt történik, annak is, ami ott történik, annak is, ami otthon történik, és annak is, ami a munkahelyen történik. Nem lehet azt mondani, amikor Jézus azt mondja, hogy nézzünk arra a dologra rá, hogy mi értelme van annak, amit szolgálunk, hogy most nem érek rá. Ez olyan lenne, mint amikor a főnökünk behívat minket, hogy munkamegbeszélést tartunk, és azt mondjuk, hogy nem tudok elmenni, mert annyi munkám van. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy amit végzünk és amit csinálunk, az egy hálából és örömből fakadó dolog legyen, cselekvés legyen, abban, hogy Krisztus, aki megváltott minket, az ő vérén és az ő feltámadásával erőt adott nekünk, ő az, aki kedvet tud adni ahhoz, hogy ha mi meg vagyunk váltva, akkor ebben a világban jó kedvel, örömmel végezzük azt a szolgálatot, amit ránk bíztak, akárhol legyen. És ez a kettősség, amiben benne van a földi résznek a rendezettsége, fontossága, a nyüzsgése és a precízsége, hogy azt a lehető legjobban csináljuk meg, az abból fakad, hogy Krisztus, aki megváltott bennünket, ebben a világban feladatot adott nekünk. És ez a feladat azért van, mert örömünk lehet abban, hogy ő megváltott bennünket. Krisztusra mutat vissza ez a történet, Mária és Márta története, amiben nagyon fontos, hogy az ő lelki és testi valósága, amit ebben a világban élünk meg, de az Isten országának polgáraiként összekapcsolódjon, és a szolgálatunkat ebben az egységben, ebben a Máriaságban és Mártaságban egyszerre tudjuk végezni. Amen. Menj, édesatyánk! Hihetetlen, ahogyan egyszerre földön és mennyben helyezel bennünket. Köszönjük, hogy a te teremtésedben mindkét részben jelen lehetünk. És ez azért történhet meg, mert fiadat elküldted közénk, aki az igéből lett test. Aki egyszerre hordozza a mennyeit és a földit, a lelkit és a testit. Akiben nem választható el ez a kettő, és aki segít nekünk abban, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Mert nagyon sokszor nem tudjuk és nem értjük azt, hogy mit miért csinálunk. Úgy érezzük, hogy tele vagyunk üres járatokkal, amik abszolút feleslegesek. Tele vagyunk olyan cselekvésekkel, amiknek nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy miért kell ezt nekünk csinálni. Te vagy az, aki világosságot tudsz nekünk mutatni abban, hogy ennek célja van, amikor leülünk lábadhoz. Add, hogy ebből a vasárnapi igéből fakadjon hétfői kedv, meg keddi, amikor a munkánkat és a szolgálatunkat végezzük. Add, Urunk, hogy őszintén rá tudjunk kérdezni arra, hogy minek van értelme. Mert ebből az őszintességből te válaszolsz nekünk, és rámutatsz arra, ami aggódás, ami feleslegesség, és rámutatsz arra, ami lényeges, ami igazán fontos. Köszönjük neked ezt az örömet, amiben láthatjuk magunkat a te tükrödön keresztül, és köszönjük neked azt az erőt, amivel szolgálhatunk és kedvel szolgálhatunk neked. Kérünk téged, hogy vigasztalj bennünket akkor is, amikor kilátástalan a helyzetünk. Amikor nem tudunk egyről a kettőről jutni, nem csak a munkánk miatt, hanem azért, mert Az, aki eddig segített nekünk, akár a konyhában, akár a munkahelyen, akár a közösségben, akár a házban, ahol lakunk, az már nem lehet velünk. Többször is meg kellett állnunk ravatalnál a múlt héten. És mindenki érzi ezt az érzést, aki ott volt, ezt az űrt, amiben egy társat veszítettünk el, egy embert, akit szerettünk. Kérünk téged, hogy adj nekünk ebben vigasztalást, és add, hogy ezt felülről láthassuk, és ebben a látásban, ebben a mennyei látásban vigasztalást nyerhessünk, hogy az, akit elveszítettünk, élhessen tovább szívünkben. Kérünk téged azokért a családokért, akiknek nagy feladatuk van most, azokért is, akik pihenni mennek a jövő héten. Kérünk téged a konfirmandusokért, áld meg őket, akik vizsgát tesznek és konfirmálnak a gyülekezet és a te színed előtt. Kérünk téged, hogy légy országunk vezetőivel, azokkal, akik most emlékeztek egy ország eseményére, október 23-ára, add, hogy ebben az összetartást tanulhassuk meg, azt, hogy egybe tartozunk. Kérünk téged, adj bölcsességet nekik, és adj bölcsességet egyházunk vezetőinek, püspökeinknek, főgondnokainknak. Állj meg bennünket Krisztusért, aki tökéletes ember és tökéletes Isten volt. Miatta kérünk, hogy hallgasd meg csendben elmondott imádságainkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 8:30-kor a Dunaparti gyülekezeti teremben, 10:00-kor pedig a templomban tartunk istentiszteletet. Mindkét helyen megterítjük az Úr asztalát. Fölhívom a testvérek figyelmét, hogy jövő vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás. Az órákat átállítjuk, kérem, hogy erre legyenek figyelemmel. Hirdetjük a rendszeres hétközi alkalmainkat. A Dunaparti csoport csütörtökön 10:00-kor, az Alagi csoport csütörtökön 14:00-kor, a Banktelepi csoport szintén csütörtökön, de 18:00-kor, a Zarándok csoport csütörtökön 20:00-kor találkozik. Kedden 18:00-kor a Dunaparti gyülekezeti házban bibliaórát tartunk, lelkészünk vezetésével, Sámuel első könyvét olvassuk. Mához egy hétre, egy hét múlva, október 30-án, szombaton 17:00-kor tartjuk meg a járvány miatt elmaradt konfirmációs vizsgát, majd október 31-én, vasárnap, a 10:00-as istentiszteleten kerül sor a konfirmációra. Kérjük, aki teheti, az istentiszteleten a gyülekezeti házban vegyen részt. A reformáció 504. évfordulóján 504 perces, folyamatos, immáron hagyományos bibliaolvasást tartunk. Erre október 30-án, szombaton reggel 7:00-tól délután 3:30-ig kerül sor. Bármikor be lehet kapcsolódni a Kirne teremben, szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit. Október 31-én a reformáció ünnepén tartjuk meg szokásos fáklyás felvonulásunkat. Gyülekező az evangélikus templomnál 18:00-kor lesz, előtte 17:00-kor gyermekfoglalkozást tartunk. November 1-én 16 órakor a Fóti úti temetőben a város felekezeteinek lelkipásztoraival együtt ökumenikus áhítatot tartunk. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az elmúlt héten többször is kellett Ravatalnál megállnunk. 86 esztendős korában elhunyt Varga Tiborné Gyene Zsuzsanna testvérünk. Ravatala mellett a Máté evangéliuma 28. részéből szólt Isten vigasztaló szava, az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 80 esztendős korában hunyt el Nyíri László testvérünk. Ravatala mellett a római levél 8. részéből szólt Isten vigasztaló szava: mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Elhunyt 72 esztendős korában Máté Sándorné Nagy Katalin testvérünk. Ravatala mellett a 103. Zsoltárból szólt Isten vigasztaló szava: az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van még, a helyét sem lehet felismerni. Hirdetem továbbá, hogy Borzsák Lilla testvérünk férjének, Emő Lászlónak október 29-én pénteken 11 órakor lesz a temetése a Pócsmegyeri temetőben. Kérjük, legyen Isten vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Hirdetem, hogy a mai napon a Dunaparti gyülekezeti teremben megkereszteltük Kandi Zalánt és Kanda Lucát, Kandi Előd és Kandiné Tóth Dóra gyermekeit. Isten áldja és óvja a család életét. Kérem, hogy az Isten tisztelet után fiatal férfi testvéreink legyenek segítségünkre, hogy a leandereket a pincébe télire el tudjuk helyezni. Végül az adakozást hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival: a jókedvű adakozót szereti az Isten. Legyen Jézus Krisztus a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.